Dr. Beke Dórával fogok beszélgetni, bőrgyógyász, kozmetológus, de hát Dórát már jól ismeritek az előző évad szépségnapló részeiből, nagyon-nagyon szerettétek őt, úgyhogy szerettem volna, hogyha újra ebben az évadban is velünk van. Ráadásul annyira sok minden maradt ki, és annyira sok dologról ábrándoztunk már, hogy szeretnénk még beszélgetni, mert hogy az ember minél inkább elkezd foglalkozni a bőrével, elkezd törődni vele, egy kicsit néha legalábbis nekem olyan érzésem van, hogy annál messzebb kerülök attól, hogy tudjam, hogy igazából mit kell csinálni.
Igen, ez így van, minél tovább, minél jobban belemerülünk ezekbe a kérdésekbe, akár hogyha az esztétikát nézzük, akár a kozmetikai kezeléseket, mindig előjön az egész bőrgyógyászatnak az alapja. És ezért érdemes ezzel tisztában lenni, hogy milyen olyan gyakori bőrbetegségek vannak, amik a lakosságnak nagy százalékát érintik, esetleg nem kerülnek felismerésre, vagy félre diagnosztizálják őket. Ezeket jó, hogyha most át tudjuk beszélni.
Ugye ez az első lépés, mert mi is nagyon sokat lamentáltunk, hogy milyen témák legyenek, mert van egy millió téma, amit ráadásul egyébként a nézők, a hallgatók is írtak, hogy beszéljünk róla. De arra gondoltunk, hogy idén szeretnénk elkezdeni egy folyamatos építkezést, tényleg az alapoktól. Amikor valaki elkezd bőrápolással foglalkozni, akkor ugye mostában mindig az a legelső, hogy oké, milyen rutinom legyen, úristen, milyen hatóanyagokat, milyen aktívokat tegyek be a rutinomba, de hát bőven-bőven nem ez az eleje, nem ez a kezdet. Tehát először, amivel tisztában kell lennünk, hogy milyen a bőrünk. És ugye itt nagyon-nagyon sok mindenről lehet beszélni. Lehet arról beszélni, hogy milyen a bőrállapotunk, milyen a bőrtípusunk, van-e valamilyen bőrbetegségünk, vagy bőrproblémánk, de azért ezek mind-mind külön témák.
Így van, az első, ami a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy milyen a bőrtípusunk. A bőrtípusunkat azt elég könnyen be lehet lőni, de hogyha nem tudjuk, akkor a kozmetikus ebben azért tud segíteni. Utána fontos tisztázni azt, hogy van-e esetleg valamilyen bőrbetegségünk, mert ez meghatározza, hogy milyen hatóanyagokat tudunk használni, mi az, amit érdemes kerülni. Hogyha van egy alapbőrbetegségünk, azt először kezelni kell, és utána kell arra fókuszálni, hogy a rutinunkba esetleg bevezessünk valamilyen aktív hatóanyagot, vagy anti-aging hatóanyagot. És azt is érdemes tudni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk van egy bőrállapotváltozásunk, és mondjuk...
Mitől lehet például?
Ez könnyedén előfordult akár az időjárás változástól, akár hogyha hormonálisan van valamilyen változás a szervezetünkben, akár menstruáció, terhesség, a szülés a nőknél nagyon-nagyon könnyen meg tudja változtatni a hormonstátuszt, és ennek következtében a bőrállapot is meg tud változni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de például a terhességnél lehet látni, hogy ha mondjuk valakinek korábban volt egy tökéletes bőre, akkor hirtelen a hormonális változás miatt lehet, hogy aknés lesz, lehet, hogy pigmentfoltok lesznek rajta, de még az is lehet, hogy ekcémás bőr állapotba megy át.
Az, hogy van-e valamilyen bőrbetegségünk, ez olyan ijesztően hangzik, meg olyan rosszul hangzik, de azért azt gondolom, hogy a lakosság nagyobb részének van valamilyen nem diagnosztizált bőrbetegsége, mint amivel ő tisztában van. Tehát, hogy nagyon sokszor mi is találkozunk azzal, hogy érkeznek kérdések, hogy piros hámlik, elég rá a pantenol, és akkor nyilván erre nem lehet válaszolni, hanem azt kell mondani, hogy menj el egy bőrgyógyászhoz, aztán ír két héttel később, hogy úristen, voltam bőrgyógyásznál, kiderült, hogy ez meg ez a bőrbetegség, amire ilyen meg ilyen, egyébként akár gyógyszertári, kifejezetten vényköteles terméket adott a bőrgyógyász. Szerintem nagyon sokan nem fordulnak orvoshoz, mert azt gondolják, hogy majd valami, akár valami házi praktikával, vagy valami tuti klassz krémmel, ami nagyon jó, és mondjuk a bőrszárazságot enyhíti, ezt megoldják. Tehát egy kicsit beszélj nekem arról, hogy akik hozzád mennek, akikkel te találkozol, azok közül mondjuk milyen arányban vannak azok, akiknek mondjuk érdemes volt elmenni, és érdemes volt szakembernek megmutatni, ahhoz képest, amennyien egyébként így azt gondoljuk, hogy nem.
Nagyon gyakoriak az alul diagnosztizált bőrbetegségek. Például, hogyha a rozáciát vesszük, ami egy igen gyakori krónikus gyulladásos bőrbetegség, a lakosságnak gyakorlatilag a 10%-át érinti, azonban az egyik leginkább alul diagnosztizált bőrbetegségről van szó. Ez azt jelenti, hogy egyrészt nem kerül felismerésre, tehát az ember nem gondolja azt, hogy mondjuk az arc közepén lévő pirosság az akár a rozáciát jelenti. Másrésztről pedig sokszor nem kerülnek el szakemberhez, és ők, a szomszéd, de akár a kozmetikus is esetleg félrediagnosztizálja, ami azt jelenti, hogy a bőrbetegséget nagyon sokszor utánozzák egymást, és össze lehet keverni más tünetekkel. Például a rozáciának van egy olyan típusa, amikor pattanásszerű képletek jelennek meg az arcom, és ilyenkor azt is lehet gondolni, hogy egy nagyon gyakori másik bőrbetegségről van szó, például aknéról, de valójában ez a rozáciának egy típusa, ami megjelenik az arcon. Tehát én azt gondolom, hogy ha a bőrbetegségeket diagnosztizálni kell, ahhoz szakorvosra van szükség. Azonban, amikor már van valakinek diagnózisa, utána egy gyakorlott kozmetikus rendkívül sokat tud segíteni a terápiában, és az otthoni készítmények is eszméletlenül jól tudnak hatni, de kell, hogy legyen egy diagnózisunk, mert nem mindegy, hogy ezekre a bőrbetegségekre mit kenünk rá. És nagyon sokszor szükséges az, hogy patikai készítményekhez nyúljunk, azt pedig csak az orvos tudja felírni.
Te is mondod, hogy azért nagyon nehezen megkülönböztethető, tehát néha még egy kozmetikus sem tudja pontosan diagnosztizálni mondjuk a rozáciát. Hogyha mondjuk az aknéval is összekeverhető adott esetben, akkor ez pedig nyilván nem elvárható egy lánytól, egy nőtől, aki otthon van, belenéz a tükörbe, azt gondolja, hogy hát az aknéval miért menne bőrgyógyászhoz. Mi az a változás, vagy mi az, aminél már gyanakodnunk kell, mert nyilván, hogyha nem kezeljük, hogyha nem a megfelelő termékeket kapjuk, akkor például a rozácia az romlik, nem múlik el.
Igen, ez egy figyelmeztető jelnek kell, hogy legyen, hogy romlanak a tünetek, krónikusan fennállnak, bármit kenünk rá nem látjuk, hogy javulna, sőt, esetleg rosszabbodhat is. Lehet, hogy már a kozmetikus sem tud segíteni, de itt jön például a kozmetikusoknak a nagyon fontos szerepe, hogy hívja fel a figyelmet a vendégének, a páciense számára, hogy hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy rozáciád van, vagy lehet, hogy egy súlyosabb aknéd van, vagy lehet, hogy egy súlyosabb ekcémád van, érdemes lenne elmenni ezzel bőrgyógyászhoz. Ott a páciens kap egy diagnózist, kap mondjuk egy kezelést, amit kell folytatni egy hónapig, és utána bátran visszamehet a kozmetikushoz.
Mi az, aminél már szinte biztosak lehetünk benne, hogy rozáciával állunk szemben?
Rozáciának van egy diagnózisa, amit most igyekszem teljesen érthetően elmondani. Ez egy krónikus, gyulladásos bőrbetegség, aminek a fő jellemzője, hogy az arcnak a centrofaciális részén, tehát az arc középi részen először időszakosan megjelennek piros fellángolások. Majd ez állandósul. Ezzel egy időben megjelenhetnek apró hajszálerecskék, úgynevezett teleangiektáziák az orr mellett, az orron, az orcákon, az állon. És amikor a bőr egy gyulladásos fázisához ér, akkor megjelennek ezek az apró, pici, pattanásszerű tünetek. Ezeket nem lehet kinyomni, de ott vannak az arcon.
És nem is szabad kinyomni.
És a legsúlyosabb verziója a rozáciának a fimatózus stádium, amikor pedig egy kötőszövetes átalakulás indul el akár például az orron, akár az állon, és megnagyobbodik ez a terület. Tehát a kollagénrostok meg az elasztikus rostok átformálódnak, és így jön létre a rinofima, amikor nagy lesz valakinek az orra, és látszik, hogy ilyen nagy kráteres, tág pórusok vannak rajta. A rozáciásoknak általában a bőre egyébként érzékenyebb, szárazabb, irritált, gyakran ég is. Ami érdekesség még, hogy nem csak az arcbőrön jelenhet meg, hanem például a szemet is érintheti, és a szemnél idegentest érzés, szúró, égő érzés, könnyű összetéveszteni például kötőhártyagyulladással, akár homályos látás is társulhat hozzá, tehát a rozácia nem csak az arcbőrön jelenhet meg, ilyen esetben mindenképpen orvoshoz, szemészhez, vagy még bőrgyógyászhoz is el lehet menni, és antibiotikus kezelésre van szükség.
Hogyha elindul ez a folyamat, akkor ebből meg lehet gyógyulni, vagy ez például egy olyan bőrbetegség, amit csak kordában lehet tartani. Ugye vannak olyanok, amikből teljesen soha nem lehet kijönni, de nagyon-nagyon szépen lehet szelidíteni és szinten tartani.
Ez pontosan egy ilyen betegség, ebből teljes mértékben nem lehet meggyógyulni. Rozáciának az a jellemzője, hogy van egy genetikai érzékenységünk rá, és vannak úgynevezett trigger faktorok, amik kiváltják gyakorlatilag ezt a betegséget, és aktivizálják is, tehát ezért mondjuk azt, hogy fellángolások kísérik ezt a krónikus bőrbetegséget. Bizonyos készítményekkel, illetve bizonyos faktoroknak, külső tényezőknek az elhagyásával tudjuk kezelni ezt a bőrbetegséget. Ez tulajdonképpen az alapja is a kezelésnek, hogy próbáljuk meg elkerülni ezeket a tényezőket, amiről tudjuk, hogy kiváltja mondjuk a rozáciánkat.
Ezek külső és belső hatások is, tehát ezek ételek is, és különböző időjárási vagy hőmérséklet faktorok?
Számos trigger faktor van. Az első, ami legfontosabb és érdekes is, hogy van ez az úgynevezett Demodex atka, ami normálisan is megtalálható egyébként az arcbőrön, de a rozáciásokban kimutatták, hogy magasabb számban jelenik meg. Tehát ezt meg kell nézni, ez egy nagyon egyszerű mikroszkopos vizsgálattal amúgy az orvos tudja diagnosztizálni, mert hogyha rozáciásoknak például Demodex atka van az arcán, nagyobb számban, akkor erre szintén kell egy atkaölőszert alkalmazni.
Ú, de rosszul hangzik.
Rosszul hangzik, de ez a mi bőrünkön is rajta van egyébként.
Persze tudom, és a hasznos baktériumokat is tudom, de az atka egyre rosszabbul hangzik,
igen,
mint a baktérium.
Igen. Viszont nagyon sok rozáciásnál ki lehet mutatni, és ezt azért fontos tudni is, mert ezt külön kezelni kell. Tehát, hogyha valakinek nagyon sokáig nem múlik a rozáciája, sok krémmel kezelte, erre gondolni kell. Ami nagyon fontos, és hát az élvezeti szerek azok mind rontják a rozáciát, és ez egy szomorú dolog, de a kávé, a kakaó, a csokoládé.
A kakaó is.
Igen, sajnos, az is provokálja. Az alkoholfogyasztás kifejezetten ugye a hisztaminban gazdag például pezsgő, csípős ételek, fűszeres ételek mind provokálhatják a rozáciát. A szélsőséges időjárás változás is nagy hideg, nagy meleg, szauna.
Szolárium. Mi történik például, hogyha mondjuk valakinek tényleg már egy kicsit előre haladottabb, de már orvos által diagnosztizált és kezelt rozáciája van, és mondjuk elmegy 2 hétre nyaralni, ahol azért ő is szeretne kint lenni a melegben, a napon. Ez például hogy lehet megoldani?
Ez nem könnyű, de például az UV-fény az az első számú provokációs faktora a rozáciának, tehát fényvédő, és segít a fényvédő, de fel kell tenni egy kalapot is. Figyelni kell arra, hogy ne érje extrém meleg, utána pedig gyorsan extrém hideg a bőrünket. Uh-huh. Ugyanígy van például az edzéssel is a rozáciás bőr, tehát hogyha nagyon intenzív hit edzést végzünk, vagy akár egy hot jogát.
Ezt akartam például a Bikram jogát, akkor nem érdemes javaslom. Elhagyni.
Hát igen, sajnos amikor a rozácea mondjuk egy gyulladásos szakaszában van, akkor biztos, hogy nem lesz jó.
De ha elmész futni mondjuk tavasszal, már nyáron, és futsz fél órát, 40 percet, hát ott az elkerülhetetlen szinte.
Fényvédő, és utána meg kell próbálni hűteni az arcot esetleg. Az még
de nem
segíteni.
Extrém módon, hanem nem hogy a hűtés az hogy nézzen ki?
Egy nagyon pici hidegvizes átmosás az ilyenkor jót tud tenni az arcnak. Azonnal az ereket ugye összehúzza, és akkor a pirosságot tudjuk csökkenteni. De fél siker, hogyha már a fényvédőt föltettük.
Az 50 egy faktor mindig.
50 faktor mindig. És a fényvédő is egy érdekes téma, mert a rozáciásoknál érdemes, hogyha ásványi szűrős fényvédőket használunk. Ugye a rozáciásoknak a bőrénél ez az úgynevezett bőrbarrier, tehát a védőréteg, az nem működik 100%-osan. És a potenciális allergénekkel szemben, tehát amit rákenünk, a bőrünkkel kontaktusba kerül, sokkal kevésbé ellenálló. Tehát, hogyha egy kémiai szűrőt kenünk föl, amiben vannak különféle kémiai hatóanyagok, akkor azok allergénként tudnak viselkedni, tehát irritálják a bőrt, viszont ez az ásványi szűrőknél, tehát egy cinkoxid titánium dioxidnál nem lesz probléma.
Ez azt jelenti, hogy akkor egy rozáciás bőr esetében ki kell zárni azokat az egyébként másnál nem feltétlenül trigger faktorokat, mint például mondjuk az illatanyag, a parfüm egy-egy arcápolási termékben?
Igen, ezeket is érdemes kerülni. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mit kenhet magára egy rozáciás, akkor én azt szoktam mondani, hogy a kevesebb több elve itt abszolút érvényesül. Másrészt mindig csak egy új hatóanyagot vezessünk be, hogy tudjuk azt, hogy akár naplóba is vezethetjük, hogy na most 2 hétig ezt kentem magamra, hát ez nem volt annyira jó. Akkor sajnos ezt el kell kerülni. A másik pedig az egyszer egy elve, tehát hogy nagyon egyszerű rutinunk legyen az első időben, legyen egy jó lemosónk, legyen egy nappali krémünk, egy éjszakai krémünk, és legyen egy fényvédőnk. Uh-huh. És induljunk el így. És
aktívokat ne is próbáljunk bevezetni? Most itt akár C-vitaminra, akár retinolra, akár bármilyen savra, még hogyha a gyengédebb, mondjuk a pH-akra gondolok, azokat sem?
Meg lehet vele próbálni, csak így, hogy először egyet vezessünk be. Tehát kezdhetjük egy pH-val, az nagyon jó, akár egy mandulasavval kezdhetjük, de mondjuk egy 10%-os glikolt, azt ne kenjünk rá. A retinolnál is, vagy a benzoilperoxidnál is, ezeknél mind az alacsony százalékkal kezdjünk, tehát ami nem lehet potenciálisan irritáló a bőrünkre.
Vagy mondjuk, ugyanúgy, mint a várandósoknál, váltsuk ki mondjuk a retinolt bakucsiollal?
Igen, vagy egy retinol palmitáttal is nyugodtan. Ezek teljesen jól használható hatóanyagok, de amikor először elindítunk egy rutint, akkor én azt javaslom, hogy először inkább a bőrbarrier felépítésére törekedjünk, ami azt jelenti, hogy hidratáló hatóanyagokat, hialuronsav legyen benne, lipidek, ceramidok, szkvalén esetleg, amivel niacinamid például nagyon jó. És akkor utána mondjuk csináljuk azt, hogy egy antioxidáns bevezetünk. Ugye az antioxidánsok is nagyon jó hatásúak a bőrre, és akkor itt jöhet a C-vitamin, ami fantasztikusan jó egyébként rozáceában, de valaki nem szereti.
Aha.
Itt a rozáceánál is nagyon fontos az, hogy ami lehet, hogy a barátnőmnek jó volt, az nekem nem biztos, hogy jó lesz. De amikor már van egy biztos rutinunk, akkor óvatosan mindig egyel több hatóanyagot hozzá tudunk tenni.
De van értelme egyébként? Tehát, hogy...
Hogyne, hát a rozáceás is ugyanúgy tud pigment foltosodni, ugyanúgy tud öregedni a bőre. Tehát kísérletezni kell.
Csak sokkal több mindenre kell figyelni, és akkor mindig egyesével vezetni, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami, tehát ne egyszerre három dolgot, egyrészt már megterheli ezek szerint a rozáceás bőrt, másrészt pedig nem fogjuk tudni, mi az, ami nem volt jó.
Ami még nagyon fontos, hogy a kiváltó faktorok között meg kell említeni azt, hogy sajnos belgyógyászati betegségek is okozhatják. Így például a reflux, tehát a Helicobacter pylori betegséghez nagyon gyakran társul, másrésztről magas vérnyomás betegséghez. Ezen kívül a gastrointestinális, tehát az emésztő szervrendszerünk, hogyha nincs jó állapotban. Tehát van mondjuk egy Crohn betegségünk, egy kolitis ulcerózánk, vagy egy vékony bélátteresztő szindrómánk, akkor sajnos a rozácea az bizony felütheti a fejét. Tehát, hogyha nagyon sok mindent kipróbálunk, és a bőrgyógyás sem tud segíteni, akkor érdemes elmenni egy gastroenterológiai kivizsgálásra is.
A rozácea jellemzően férfiaknál, nőknél gyakoribb, van-e olyan korosztály, ahol csak egyáltalán, hogy mi az, amikor érdemes elkezdeni gyanakodni, hogyha mondjuk tapasztalunk előjeleket?
Leginkább a 30 és 60 év között, és főként nőket érintő bőrbetegség természetesen a rozácea.
Gyerekeknél nem jellemző?
Nem, ez tényleg az, hogy 30 év, inkább most már ezt alul dozíroznám, tehát az 25 éveseknél is bőven látom a rozáceát fellobbanni. Azt látom, ahogy a stressz fokozódik az életünkben, ez egy nagyon erős trigger faktora a rozáceának, mint egyébként minden bőrbetegségnek. De hogyha valaki korán elkezd stresszelni, akkor a rozácea hamarabb megjelenik.
Azt mondtad, hogy ezért egy genetikai eredetű problémáról, bőrbetegségről van szó, tehát például, hogyha mondjuk az édesanyám, az édesapám, vagy a testvérem, tehát a családban van rozáceás, akkor azért érdemes már figyelni ezekre a nagyon erőteljes triggerekre, amikről beszéltél, azért tehát meg lehet előzni akár jó rutinnal, figyelemmel, fényvédővel, nem extrém körülményeknek kitett bőrrel, akkor, hogyha mondjuk tényleg van a családban, akár több helyről is elő.
Igen, alapvetően igen, mert hogyha jó a bőrbarrierünk, akkor kevésbé fognak ezek a tünetek fellángolni, tehát a hajlam attól ott lesz. De hogyha van egy jó bőrápolási rutinunk, megfelelően kezeljük a bőrünket, akkor azzal nagyon sokat tudunk segíteni.
Azt mondtad, hogy a barriervédelem a legfontosabb, és az, hogy a védőréteg jó állapotban legyen. Mi a helyzet a probiotikus termékekkel? Ugye mostában nagyon sokat lehet hallani, hogy azért ez áldás tud lenni mondjuk egy sérült barriernek.
Igen, ezek az új generációs pre- és probiotikus termékek fantasztikusan jók. Ugye tudjuk azt, hogy a bőrön van egy mikrobiom, tehát az ott élő mikroorganizmusoknak az összessége. Ezek baktériumok, vírusok, atkák, mindenféle finomság, és hogyha ezeknek jó az aránya, tehát több a jó baktérium, mint a rossz, akkor jó a bőrbarrierünk, és ezekkel a preprobiotikus készítményekkel tudjuk egy kicsit ennek megágyazni ennek a bőrbarriernek.
Tehát, hogy minél stabilabb és minél jobb állapotban van, annál nagyobb eséllyel nem billen ki.
Igen, tehát a rozáceában az a lényeg, hogy ezeket a fellángolásokat megelőzzük, akkor már sikerünk van. De például az apró hajszálereket, amik megjelennek az orcán, orron, sajnos krémes készítményekkel nem tudjuk kezelni.
És azt mivel lehet? Tehát amikor már ott vannak ezek a pici erecskék, mert azért az nem igazán esztétikus, pláne tényleg egy szépbőrű, csinos nő, de hát senkinél nem, az egy nagyon zavaró dolog tud lenni, egy kicsit tudod, mint a mesékben a banyáknak, hogy ez tényleg ilyen ijesztő, és azért jó lenne valamit csinálni.
Nagyon egyszerűen lehet ezeket kezelni, főleg, hogyha még a felszíni rétegében jelennek meg a bőrnek, és nem igazán nagy, erős, livid, lilás hajszálerekről van szó, akkor az IPL az nagyon jó rá. Ja, ez az IPL, ez egy olyan az igazi lézerek felé hajazó készülék, ami pont az erekben és a pigmentfoltokban nyelődik el, és ezek a mai IPL-ek, ezek olyan jól működnek, hogy nem csak, hogy elnyelődnek ezekben, de egy kollagén stimulációt is előhívnak, tehát ezzel tudjuk is közben fiatalítani az arcot, és ez egyrészt az ereket is, tehát az erek számának csökkentésére is jó.
De ez látványos, tehát mondjuk nagyon, ha volt abban sok erecske, azt el lehet érni pár kezelés után, hogy ne látszódjanak?
Így van, tehát évi 3 kezelés az, ami szükséges. Egy kezelés nem elegendő, mert tehát ez az angiogenezis, ez az érképződés folyamata, ez folyamatos. Tehát lesz egy jó képünk, és utána ezt következőben meg kell sajnos ismételni, de így nagyon szépen kordában lehet tartani ezt az érképződéses folyamatot, és mellette még egy jó kis kollagén stimulációt is elérünk, és nem csak az ereket, de a pirosságot is tudjuk így csökkenteni.
Csak az a lényeg, hogy időben, tehát hogy amikor te is azt mondod, hogy még nem annyira előre haladott a dolog, hogy ezek az erek már megtágulnak, megnövekednek, tehát hogyha időben elkapjuk, akkor ez egy visszafordítható folyamat.
Ez egy visszafordítható folyamat teljes mértékben, de ezt el kell kezdeni már, amikor látjuk, hogy megjelennek, akkor nyugodtan lehet menni ilyen kezelésre.
A legfontosabb akkor ezek szerint a rozáciánál, csak hogy egy picit összegezzük, az, hogy ha van bármilyen erre utaló jel, hogyha azt érzitek, hogy nem oké, nem változik, nem javul, folyamatosan ott van a probléma, akkor mindenképpen a legfontosabb, hogy menjetek el szakemberhez, menjetek el bőrgyógyászhoz, mert nagyon sokat lehet rajta segíteni, nagyon jó állapotban lehet tartani, adott folyamatok visszafordíthatóak akár.
Így van, legyen egy diagnózisunk, és utána ezzel a diagnózissal nyugodtan vissza lehet menni az ügyeskezi kozmetikusunkhoz, vagy nyugodtan lehet nekünk is otthon még kísérletezni azzal, hogy egy jó bőrápolási rutinunk legyen. Viszont azt nem javaslom, hogyha egy gyulladásos fázisban van a bőr, tehát tele van ezzel a pattanásszerű kiettéssel, akkor otthon kísérletezünk, akkor mindenképpen el kell menni szakemberhez, és segítséget kell kérni, mert ilyenkor a szakember sem biztos, hogy krémet fog felírni, hanem a rozáciában ilyenkor előjön az antibiotikus kezelés.
Amit viszont csak akkor tudtok, hogyha elmentetek. És ugye a rozácea az pont egy olyan bőrbetegség, ami folyamatosan tud romlani, hogyha nincsen megfelelő.
Tehát itt előrehaladás van ebben a bőrbetegségben. Az, hogy stagnál, az nagyon-nagyon ritka, csak akkor stagnál, hogyha mi kordában tartjuk. Viszont ez, hogyha nincsen kezelve, akkor elindul egy átmenetű pirossággal, ez utána standardan marad, ez a pirosság, megjelennek az erek, megjelenhetnek ezek a pattanásszerű tünetek, és a végén azért ezt a kötőszövetes átalakulás sem ritka.
Tehát, hogyha bármilyen jelet észrevesztek, de nem csak a rozáciára vonatkozólag, hanem hogyha a bőrötökön olyan dolgot tapasztaltok, észleltek, ami nem javul a rutinotoktól, még akkor se, hogyha elhagytátok az aktívokat, hogyha esetleg romlik, akkor minden egyes esetben érdemes elmenni legalább egyszer bőrgyógyászhoz, hogy pontosan tudjátok, hogy baj van, nincs baj, és hogy merre kell tovább menni. Dori, nagyon szépen köszönöm, még fogunk bőrbetegségekről is beszélni, meg nagyon-nagyon sok izgalmas témánk lesz ebben az évadban, de azért a rozáciát azt gondolom, hogy átbeszéltük, és ez egy nagyon jó kapaszkodó volt ez a beszélgetés ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy mikor érdemes figyelni, gyanakodni, és hogy mindenképpen menjenek el szakemberhez. Köszi, Dori.
Köszönöm szépen.
Ez egy Béton podcast.